Újra köszöntöm a stúdióban Kis Tamás, szociológus, a Kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutatónak a munkatársa, illetve Toró Tibor politológust is, úgyhogy megyünk tovább az adással, és megpróbáljuk kivesészni a nézőknek még mindazt, ami itt marad nekünk a román elnökválasztásból. Egy gyors jelentéssel azt tudjuk, hogy 11,5 millió szavazó jelent meg az urnáknál, és ez alapján ugye 5 millió 800 ezer szavazat minimum kell a győzelemhez. Jelenleg Nikus Ordán 5 millió 300 ezer szavazatnál tart az én képernyőmön, de Tibor mondja, ha nálad már frissebb adat van, míg Simeon 4 millió 400 ezernél van. 95%-os feldolgozottságnál járva. Látok még esélyt arra, hogy fordítsunk? Van-e még olyan tartalék itt a különböző beérkező szavazatoknál?
Azt hiszem, most már bizonyossággal állíthatjuk, hogy ez így maradt, tehát egy kicsit a csalóka szokott lenni, mert a 95%-os feldolgozottság az a körzeteknek a 95%-át dolgozták fel, és hogy egy szorosabb eredménynél mondjuk egy spanyolországi körzet fordíthatott volna, de most ez a 800 ezer szavazatos különbség, ez már gyakorlatilag behozhatatlan a kintről jövő szavazatokkal, ahol jobb esetben is egy pár 300 ezer körül van azoknak lehet a Simeon előnye, de hogy, és hogy úgy gondolom, akkor most már ott az eddig óvatoskodást félretéve elmondhatjuk, hogy megszületett a végeredmény. Pontosan, hogy milyen százalékok lesz, azt nem tudjuk, és hogy akkor Nikus Ordán megnyerte az elnökválasztást egy olyan mobilizációval, amivel, megmondom őszintén, én nem számoltam, vagy hogy a strukturális körülmények, amiket nem mutattak afele, hogy ez az eredmény születni fog.
Tamás, te is ilyen bizonytalan voltál, vagy reál pessimista ezzel az estével kapcsolatban?
Abszolút, tehát én még szerintem Tibornál bizonytalanabb voltam. Én azt gondoltam, hogy a periférián lévő szavazói bázisoknak ez a fajta lázadása az átütőbb erejű, mint ami ennek bizonyult, és hogy meg lehet állítani. Tehát én kevésbé voltam Tiborhoz képest is optimista. Ami látszik, az az, hogy mint hogyha Simeon bizonyos területeken tudott volna fordítani. Tehát, hogy például a kisvárosok azok jobb. Nikus Ordán bizonyos területeken tudott fordítani, tehát például a kisvárosokat is egyértelműen vitte. Tehát azokban a megyékben, ahol mondjuk, vagy azokon a területeken, ahol mondjuk egészében Simeon diadalmaskodott, ott is a kisebb városokat is tudta vinni.
Itt szociológiailag a hozzá közelebb eső társadalmi decilisek aktivizálták magukat és hajlandók voltak elmenni szavazni, vagy beleharapott a Simeon táborba?
Én szerintem inkább mobilizációról van szó, mint hogy a Simeon táborba beleharapott volna, de az is elképzelhető, tehát hogy itt a kampánynak is lehetett hatása, tehát itt voltak azért a kampányban olyan elemek, amik nem Simeonnak kedveztek, tehát volt mondjuk egy tévévita, az egy elég jelentős esemény volt ez alatt a két hét alatt, ahol hát azért elég egyértelműen Nikus Ordán diadalmaskodott, tehát ahhoz képest, hogy Simeon volt egy ilyen populista alkatként elkönyvelve, ahhoz képest ezt az akadályt Nikus Ordán sokkal jobban vette.
Erről légy szíves, mondjál már még két mondatot, mert ugye Magyarországon mi már szerencsére elszoktunk az ilyen vitáktól, tehát ez nem zavarja meg a szavazókat. Hogy milyen volt a két szereplő a vitában? Tehát, hogy egy értelmiségi attitűddel érkezett Nikus Ord, és Simeon nem tartalommal akart vitatkozni, egyébként ez volt annak idején a Le Pen első nagy vitájának a problémája.
Itt talán egy dolgot érdemes még megemlíteni, hogy Simeon az egész kampányban az első forduló előtt nem ment el semmilyen tévévitára, és amikor 40%-ot megkapta, ez volt az egyetlen, amire elment, és egy ilyen nagy zárstruktúrájú tévévita volt, ahol konkrét kérdésekre kellett válaszoljon, és hogy alapvetően mégis ez volt, amit te mondtál, és hogy utána erre rájátszott végig a média, hogy meghívta mindenhol őket, és hogy gyakorlatilag Nikus Ordán végig egyedül vitatkozott.
Uh-huh. Ja, hát én nem tudom, ilyen stílus dolgokban nem szeretnék belemenni, de hogyha belemennénk, akkor az lenne, hogy igen, egy ilyen értelmiségi karaktert hozott, de amivel ezt ilyen, nem tudom, kezelhetőbbé, vagy jobbá tette, vagy szimpatikusabbá tette, az a humor volt. Tehát, hogy nem egy ilyen agresszív módon, hanem nagyon sok humorral gyakorlatilag lemosta Simeont.
Hűha, ez nagyon érdekes. Menjünk tovább azzal, hogy megnézzük a területi eloszlását a szavazatoknak. Tudunk mutatni a nézőknek is egy olyan térképet, ahol az elnökválasztás második fordulónak az eredményeit megmutatjuk eloszlásában, területi eloszlásában 92,9%-os feldolgozottságnál. Hát ezen azért elég sok minden látszik, úgyhogy ugye itt emlegettük az előző blokkban is azt, hogy akár az ukránok, moldávok, egyéb kisebbségek hova szavaznak Románián belül, ugye a magyar kisebbség itt nem nagyon kérdés. Ezt egy picit tudjátok még nekem megfejteni, hogy mi az, ami esetleg titeket meglep ezen a térképen?
Hát, ami itt nem látszik a térképen, az érdekesebb, hogyha ezt egy ilyen még lejjebb vinnénk egy szinttel, akkor azt láthatjuk, hogy ezekben a nagy sárga mezőben is ilyen kék foltok jelennének meg, amik a városok. Ez az egyik, illetve, hogy újra előjön ezek a fejlődési koridorok, vagy amikről beszéltünk itt már novemberben és Georgescu kapcsán, tehát hogy az aradi eredmény és Hunyad megyei eredmény, ez erről beszél, és hogy nagyon szépen látszik ez Romániának, ez a fejlett koridorja, tehát hogy a Bukarestől úgy fel Brassóig, és aztán tovább Kolozsvár, illetve a Iás esetében, és talán még ami érdekes így, ahogy megnéztük, az Temes megye, hogy már itt kék lett Temes megye, de ha ezt a térképet megint lejjebb, egy kicsit még rázoomolunk, azt látjuk, hogy alapvetően ezt Temesvár és hát a nagyváros és a vonzás körzete vitte nagyon be, mi Kolozs megye esetében ott inkább egy globális fordulás volt ahhoz képest, amit láttunk az első fordulóban, tehát hogy ott masszívan volt egy átszavazás.
Hát illetve hát azt, tehát ezekhez az ilyen gazdasági régiókhoz azt lehet hozzátenni, hogy ugye itt, aki végül nem volt a műsorban, Kovalcsik Tamás, tehát aki a választási földrajzot képviselte volna, tehát ő is arról beszél, illetve más erdélyi szakértők is arról beszélnek, hogy itt valójában Romániában a fejlesztéspolitika is ilyen nagyon nagy regionális egyenlőtlenségeket generál, hogy Romániában úgy nevezik, hogy ilyen fejlesztési pólusok vannak, végülis nem csak Romániában, hanem ilyen fejlesztési pólusokat próbál előnybe hozni, helyzetbe hozni a fejlesztési politika, és ez a választási térkép ezt nagyon-nagyon jól leképezi. Tehát tényleg, ahogy Tibor is mondta, ugye van ez a Bukarest-Brassó koridor, egyrészt Erdélyen belül pedig egyrészt van egy ilyen gazdaságilag prosperáló félsáv, vagy egy ilyen félkör, Temesvártól Arad, ugye Bihar, Kolozs, Marosvásárhely is valamennyire, Szeben, Brassó, és e mögött pedig ilyen perifériális régióknak a klasztere van. Ez nagyon szépen leképződik. Ami bonyolítja ezt a dolgot, ez az etnikai szavazásnak a kérdése. Tehát így ezen a megyei térképen is látszik, hogy a magyarok azok blokkban szavaztak ebben a dologban, és hogyha pedig lemegyünk a megyei szintre, tehát például Szatmár vagy Bihar megyébe, egyértelműen, minthogyha a románok szavaztak volna Szimionra bizonyos ilyen perifériális helyeken, falusi térségekben, de hogy ezt a dolgot talán árnyalja, az nem látszik se a térképen, se az alacsonyabb térképeken, de ezt tudjuk a különböző terepmunkákból, hogy a roma közösségeken belül Szimionnak volt egy jelentős beágyazottsága.
Mind a román, mind a magyar nyelvű?
Tehát inkább a román nyelvű közösségekben, illetve magyar közösségekben, inkább abban az esetben, hogyha román-roma közösségekkel intenzív kapcsolatban voltak. Tehát ez leginkább mondjuk a Székelyföldnek a perifériáján lévő roma közösségeket jelent. Most anélkül, hogy megneveznék ilyen roma közösségeket, mert semmiképpen nem akarnám stigmatizálni ezeket a közösségeket a magyar nyelvű nyilvánosságba, de inkább egy ilyen román-roma közösségeken belül, aminek ugye egyrészt van ez az osztályalapú magyarázata, tehát hogy nyilván, hogy ebben az informális szektorban, illetve a külföldi vendégmunkában most már azok a romák azok masszívan felülreprezentáltak. Itt az informalitás azt is jelenti, hogy Romániában összességében egy 700-750 ezer ember él roma telepeken, ez olyan lakhatási körülményeket jelent, amit Borsodban vagy nem tudom, Baranyában is sem lehet elképzelni. Tehát, hogy ez gyakorlatilag valójában sok esetben hajléktalanság, mert hogy olyan méltatlan lakáskörülmények között vannak az emberek, hogy az itt tényleg szinte elképzelhetetlen.
Csak egy számadatot tegyünk meg, hogy most hány roma él Romániában?
Tehát mi volt a Kisebbségkutató Intézetnek, volt egy Szocioromap nevezetű felmérése, ami 1,3 millióra becsültük, vagy tettük, tehát ez egy ilyen, ez önkormányzatokat kerestük meg, tehát Románia egész területén minden önkormányzatot lekérdeztünk, és azonosították a területükön lévő roma telepeket, illetve a romák számára mondtak egy becslést, de ez gyakorlatilag, ami a romániai, nem tudom én, ilyen társadalomkutatásban leginkább megbízható forrás, tehát nyilván ez is nem teljesen megbízható, meg egy nagy kérdés az, hogy akkor egyáltalán kit tekinthetünk romának, mert nagyon sokan egy asszimilációs pályán vannak, nagyon sok roma középosztálybeli ambíciókkal rendelkezik, csak hát a nagyon sokszor a rasszizmusnak, illetve a kirekesztésnek a falába
ütközik. És erre még százezreket rá kell tegyünk, akik diaszporában élnek, vagy ez a teljes szám?
Hát a diaszpóra az a romák esetében több dolgot jelent, tehát ebben mondjuk azok benne vannak, akik egy ilyen körkörös vendégmunkás folyamatban vannak. Tehát a roma telepeken az abszolút megszokott, hogy a mezőgazdasági, tehát németországi, franciaországi mezőgazdasági idénymunka az, ami lehetővé teszi azt, hogy az évet átvészeljék, és ezek benne vannak, de nyilván, hogy vannak olyan romák is, akik Nyugat-Európában telepedtek le életvitelszerűen, ők meg nincsenek benne ebben a dologban, de ebben a mezőgazdasági vendégmunkában, illetve a nyugat-európai munkaerőpiac szekundér szektorába irányuló vándorlásba, egészen biztosan felülreprezentáltak a romák.
Kanyarodjunk vissza a fejlesztési kérdéshez, mert ez azt hiszem, hogy Magyarországon is egy fontos, vagy egész Kelet-Európában fontos területté lépett elő. Ugye miközben az EU-val szembeni attitűdeket nagyon sok országban sikeresen polarizálták, Lengyországban is, ezt látom, Magyarországon is, Romániában is, eközben azért a régió igazából egy elképesztően nagy pénzügyi transferen van túl, ami ugye pozitív összeggel zárt az unió felől. Tehát csak beérkezett rengeteg fejlesztési pénz történelmi mértékegységekhez képest is mérhető nagyságrendben. Ennek az elköltése, az mennyiben befolyásolta az uniós attitűdöket Romániában? Tehát volt-e olyan siker, amire azt lehet mondani, hogy nem a kliens hálózatok, nem az oligarchák meg egyebek vitték el, hanem valóban ezekben a fejlesztési pulusokban okozhatott egy akár az unióval szembeni pozitív változást, vagy pedig
Egészen biztos, hogy igen, tehát hogy pont ez a fajta területi polarizáció az pont erről szól, tehát hogy ennek a, ennek a, hát a gazdasági, tehát itt két dolog van, tehát egyrészt tényleg van valami fajta transfer, az, hogy ennek a végösszeg, hogyha mindent beszámítunk, hogy ez pozitív vagy negatív, azon nyilván lehet vitatkozni egy félperiférián lévő társadalom esetében. Én azért nem hiszem, hogy itt a kelet-európai régióban reális mértékben is tényleg transferek jönnének. De viszont ezeknek az ténylegesen érkező Európai Uniós pénzeknek is van egy olyan réteg, aki nyer ebből, illetve a fejlesztési politikáknak is van egy rétege, akik nyernek ebből, és gyakorlatilag ezek adják Nikus Ordánnak a bázisát, meg ez a progresszív, neoliberális, vagy professzionális középosztályra épülő bázisnak, ezek a legfontosabb pillérei, tehát hogy mondjuk az IT-szektor, tehát ami arról szól, hogy Romániában van egy gazdasági szerkezetváltás, és egyre inkább a magasabb hozzáadott értékű iparágak fele mozdul el. Románia az nem csak az IT-szektor, hanem mondjuk a gépgyártásnak a jelentősége is növekedett, és sok szempontból közelített Közép-Európához, tehát Magyarországhoz, Szlovákiához, Lengyelországhoz a román gazdasági struktúra. Ennek egyértelműen vannak nyertesei, ezek akik, és a másik ugye az Európai Unió pénzeknek, tehát Európai Uniós pénzeknek, tehát konkrétan a Mentsük meg Románia Szövetségnek az egyik ilyen nagy tartó pillére, az az úgynevezett projektokrácia, mert hogy amikor az antikorrupciós küzdelemről volt szó, akkor ugye a korrupciónak a melegágya az az állami szektor volt, de az Európai Uniós pénzeket elköltő projektokrácia az magát mentesnek gondolta mindig is ettől a dologtól, és az Európai Uniós pénzeknek az elköltésében, elosztásában pedig ezek abszolút nyertesek, ezek a csoportok, és ezek adják ennek a fajta neoliberális, antikorrupciós, szerintem populizmusnak, csak egy más irányú, progresszív populizmusnak a felhajtó erejét.
Akár progresszív, akár nem, akár populizmus, akár nem. Nikus Ordán reálisan mit ígérhet a magyaroknak? Tehát van-e valami, amit ő már bemondott a mostani támogatásért cserébe, vagy pedig van-e valami, amire ti reálisan számítotok egy dán elnökség alatt?
Hát én tudomásom szerint nem volt ilyen típusú ígéret, tehát hogy az, ami a Nikus Ordán kampányában belefér, hogy ez a kormányzás stabilitása, vagy ez az őszinte Románia, vagy melyik volt a pontos ígérete, abban gyakorlatilag annyit mondott, hogy számít az RMDS-re is, hogy a kormánytöbbség kialakításába, tehát hogy egy ilyen közös kormányzásban, ami gyakorlatilag azt is mondja, hogy azt a típusú víziót, ami az RMDS-é, hogy ezt a kormányzati szereplésen keresztül érdekérvényesítés az folytatódik, illetve a kormányzati szereplésen keresztüli forráselosztás. Tehát, hogy nem volt szükséges egy ilyen típusú ígéret szerintem Nikus Ordán részéről. Tehát, sőt, még azt is mondhatjuk, hogy nagyon sok esetben kerülte, hogy ezt a kérdést megnyissa. Uh-huh. Tehát, hogy például az a vita, amiről itt Tamás említést tett, az egy kifejezetten érdekes helyzet volt, amikor a kisebbségi jogi kérdés került fel, ahol mintha megfordult volna ez a képlet, ahol Szimjon volt, ahol fűtfát ígért ebben a dologban, míg Nikus Ordán óvatosan próbált ettől távol tartani magát. Tehát, hogy látszott, hogy ő ebben a kérdésben nem feltétlenül akar belemenni. Illetve talán még azt is érdemes elmondani, hogy alapvetően, hogyha így kisebbségi szempontból nézzük ezt a kérdést, akkor azért nagyon nehéz olyan típusú tehát jogi szempontból azért már nagyon kevés dolog van, amit kisebbségügyileg el lehet érni. Tehát, hogy a jogok bővítése az már olyan típusú átrendeződést igényelne a román államban, ami a döntéshozatalt érinteni, ami eddig nem történt meg, és az valószínű ebben a kontextusban sem fog megtörténni.
Tamás?
Tehát én picit megfordítanám ezt a dolgot, vagy más perspektívából mutatnám be ugyanezt, egyetértve azzal, amit Tibor mond. Tehát, hogy azért mégiscsak a magyarokat megmobilizálta ez a dolog, tehát az azt jelenti, hogy valamit mégiscsak társítottak Nikus Ordánhoz, és az is egy lényeges dolog, hogy a magyar szavazótábor az nem egy homogén, monolitikus, artikulálatlan tömb, hanem a magyar szavazótáboron belül is, illetve hát a magyar választóközönségen belül is különböző rétegek vannak. És ilyen szempontból én két dolgot elkülönítenék. Tehát az egyik az, hogy mi van ezzel a kisebbségi intézményrendszerrel, és teljesen egyetértek Tiborral, hogy itt nem nagyon, tehát nyilván, hogy lehetne a jogbővítés irányába menni, tehát lehetne az autonómia irányába menni, de hogy egyszerűen a nemzetközi kontextus se olyan, tehát hogy szekuritizálódik a kisebbségi probléma, a román politikai doktrínák sem olyanok, hogy ebben a kérdésben tovább lehessen menni, de amit akkor a magyarok remélhettek ebben a tekintetben, az a status quo-nak a megtartása. Tehát szerintem a legtöbb magyar választó az attól retteget, hogy formális, tehát hogy frontálisan neki megy ennek a párhuzamos magyar intézményrendszernek majd George Simion. A másik dolog, ami nagyon lényeges, és hogy hát úgy kérdett, hogy mit vártunk mi, vagy tehát hogy mi mondjuk nem egy mainstream álláspontot képviselünk szerintem az erdélyi magyar közösségen belül, de azért nagyon sok erdélyi magyar választó számára az is fontos, hogy mennyire adottak a demokratikus működésnek a lehetőségei egyrészt a kisebbségi intézményrendszeren belül, másrészt pedig az ország egészében. Mivel hogy azért egy kisebbségi közösség számára az, hogyha teljes mértékben egy ilyen autokratikus vezetésnek a kényén kedvén múlik az, hogy mennyire vannak kisebbségi jogok, vagy egyáltalán emberi jogok, vagy a törvény által szabott feltételeknek mennyire van egy ilyen biztonság, az nem mindegy. Úgyhogy szerintem ez a két dolog volt, tehát hogy egyrészt ettől az autokratikus iránytól magyarként és kisebbségi közösségként megijedtek az erdélyi magyarok, illetve hát attól, hogy úgy alakul át a román politikai közösségnek a meghatározás, hogy abból ők nem feltétlenül férnek bele, és ez egy nagyon reális veszély volt Simeon esetében. Amitől viszont jobban féltek, az nem vagyok benne biztos, hogy egy reális veszély volt, az, hogy neki menjen frontálisan az intézményrendszernek, és nem, hogy előre lehessen lépni, hanem egyszerűen a státusz kvót felrúgja.
Hát, talán igen, még egy mondatot, tehát, hogy gyakorlatilag a NMDSZ mobilizációja ezt a második
erősítette. Mert hogy ők
erre mondott most egy nagyon érdekeset a Digi 24 csatornán egy elemző, aki úgy fogalmazott, hogy kiderült, hogy az RMDSZ kontrollálja a romániai magyarokat, nem pedig Orbán Viktor. Ezzel egyet értetek-e?
Hát részlegesen igen, részben pedig...
Hát szerintem itt ez, amit beszéltünk itt az előző blogban, ezt a határidőn, tehát hogy ez a két narratíva között van, hogy bizonyos kontextusokban
megnyilvánult a kognitív diszonancia ebbe az irányba.
Tehát nem tud bármit megcsinálni Orbán Viktor az erdélyi magyarokkal. Tehát az erdélyi magyarok azért nem teljesen maguk ellen dolgoznak, még akkor is, hogyha nagyon tragikusak, tehát az attitűdbeli hatásai Orbán Viktornak az erdélyi magyar társadalomra nagyon-nagyon tragikusak, mert hogy nem tudom, a belső legalávetett csoportoknak az elnyomását fokozza. Tehát hogy vannak, tehát az első forduló előtt készítettünk egy reprezentatív vizsgálatot, aminek voltak ilyen politikai vetülete is, de voltak a politikai értékrendre vonatkozó kérdéseink is, ezt még nem mutattuk be, de majd erről is részletesen fogunk beszélni sajtónak is, meg ilyen tudományos fórumokon is, és hogy a belső legalávetett csoportokkal szembeni intolerancia az nagyon nagy mértékben megnőtt. Tehát, hogy a magyar meleg közösséggel szembeni intolerancia, tehát, hogy nagyon sok erdélyi magyarnak teljesen természetes, hogy ezt a magyar egységet a melegek ellen konstruálja, tehát ezek elfogadhatatlan dolgok, vagy a magyar anyanyelvű romákkal szembeni intolerancia sokkal nagyobb, mint a román társadalom egészében. Tehát, hogy tragikus következményei vannak az Orbán, vagy a bevándorló ellenesség, vagy az ukrán orosz...
Bevándorló most Erdélyben.
Hát az egy fiktív kategória gyakorlatilag a bevándorló, de mondjuk hát Kolozsváron nem, tehát ez egy külön adás lehetne, hogy akkor ez a migrációs fordulat, ez mit jelent most Romániában, de hogy ez alapvetően nem a tényleges bevándorlókról szól legtöbb esetben, hanem ez inkább egy ilyen ellenségképre épített közösségépítés. Tehát, hogy ebben a tekintetben tragikus hatásai vannak Orbán szereplésének, és ilyen szempontból is nem tudom, tehát el kéne írni valamilyen formában azt, hogy ilyen, tehát, hogy az erdély-magyar közbeszéd tisztuljon ebben a tekintetben, és nem lehet tényleg Orbánnal menni, de viszont az is látszik, hogy azért mégse lehet mindent megcsinálni az erdélyi magyarokkal, mert hogy ez egy olyan eset volt, a saját érdeküket azért ilyen minimális szinten felismerik.
Talán még egy dolgot tennék ehhez hozzá, tehát hogy ebben a hatással kapcsolatban, tehát hogy azt is láthatjuk azért, hogy bizonyos kérdésekben az RMDSZ is igazodott ahhoz a diskurzushoz, amit Orbán Viktor végül is, ami alapján az erdélyi magyarok attitűdje változott az orbáni propaganda hatására. Tehát, hogy például azt láthatjuk, hogy van egy ilyen erő, hogy van egy ilyen jobbratolódás az RMDSZ diskurzusában is, ami azelőtt nem volt.
Tehát, hogy ezt az RMDSZ közvetítette le, vagy pedig a magyar közmédia és a magyar csatornák közvetlen fogyasztása?
Először az előbbi, és utána pedig az RMDSZ is nagyon szépen elkapta a spilt az utóbbi másfél évben.
Tehát, hogy ez van egy ilyen hatás, visszahatás, de hogy abban egyetértek Tamással, hogy olyan helyzet még nem volt, ahol radikálisan mondjuk az RMDSZ és a Fidesz más, egymásnak feszüljön, és az erdélyi magyarok. Hát most volt, végülis most volt, igen, de hogy ezt is aztán megoldották előtte, hogy lepróbálták elmaszatolni, mielőtt ténylegesen lett volna ebből.
Eszkaláció.
És a kormányzati szerep miatt igazából materiálisan az RMDSZ kevésbé szorul a magyar kormányzati támogatásra, mint mondjuk a kormányzati szerepből nagyon régóta kiesett felvidéki magyar párt?
Ez egy folyamatos oda-vissza játék az RMDS-szel kapcsolatban is, tehát hogy ezt a fajta Fidesz-RMDS közeledést, azt nagyon sokféleképpen lehet értelmezni, de van ennek egy olyan értelmezése is, hogy ugye ez pont akkor azzal esett egybe, hogy a román közéletet, a román politikai napirendet elkezdte az antikorrupció dominálni, ami nem csak a korrupciónak a kérdését, hanem ennek az egész klienteláris hálózatoknak, politikai patronás hálózatoknak a kérdését, vagy pedig erre a forráselosztásra alapuló politikát.
Az etnikai alapú forráselosztást is támadta.
Azt is kriminalizálta, és gyakorlatilag kiestek, tehát nem csak az, hogy a kormányzati szerepvállalás, hanem nem volt biztonságos nagyon sok szereplő számára az a fajta ilyen erőforrás alkú, ami korábban természetes volt, és itt én még egyszer mondom, itt nem csak a korrupcióról van szó, hanem egy sokkal szélesebb, klienteláris, patronázs alapú működési módját kriminalizálta. És ebbe az űrbe jöttek be gyakorlatilag e szerint az értelmezés szerint az Orbán féle támogatások, amik korábban, tehát mondjuk 2014-ig az RMDS klientúrája ebből egyértelműen ki volt zárva, majd 2018-ig sem az RMDS volt a fő kedvezményezettje, hanem a Kató Béla vezette erdélyi református püspökség, és csak a gazdasági támogatásoknak, tehát amit cégeknek juttatott ilyen extra profit gyakorlatilag, ennek a felértékelődésének, meg ennek a felfutásával került az RMDS ebben a dologban fontosabb helyzet.
Ha már ennyire belenézünk az újraelosztás bugyraiba, vannak magyar oligarchák Erdélyben jelen különböző vállalatokkal? Tehát
vannak.
Lehet érzékelni azt, ami a vajdaságban is látszik, hogy akár a kormány közeli befektetők birodalma hogyan építkezik arra felé?
Vannak, de egyértelműen alul reprezentáltak.
A románokhoz képest?
Románokhoz
vagy
képest,
a helyi erdélyi önálló szereplőkhöz képest?
Hát a helyi román szereplőkhöz képest is alul reprezentáltak, de vannak, nyilvánvalóan vannak magyar oligarchák is.
És akkor az ő szerepük is megjelenik ebben az újraelosztásban, azon
nyilvánvalóan, tehát hogy én azért
támogatást adnak.
Nyilvánvalóan, hogy igen, tehát hogy itt a Magyarország fele való viszonyok, vagy tehát hogy összeérnek ezek a dolgok nyilvánvalóan, de hogy most ilyen nem tudom, ilyen tényleg ilyen hálózati szinten, vagy a cégeknek a szintjén azért nem is látom annyira, meg így nem is mennék bele.
Tibor, mint politológus, itt az RMDS szintjén lehet ugyanolyan különbséget tenni, hogy a helyi RMDS-es politikusok sokkal önállóbbak ebben a feudális anarchiában, mint ahogy azt innen gondoljuk sokszor Budapestről, vagy pedig az RMDS pont, hogy a román pártok között egyébként egy hierarchikusabban szervezett pártnak számít?
Hát igen, meg nem is aztán.
De szeretek társadalomkutatókkal beszélgetni.
Ez lenne a válasz. Tehát, hogy az, amiről itt beszéltünk, hogy az, itt, ahogy mégis Tamás mondta, hogy az RMDS az egyetlen jól szervezett párt, ez az is jelenti, hogy az a típusú mobilizáció, amiről mondjuk a PSZD-nél már nem beszélhetünk, az RMDS esetében megjelenik, de azt gondolom, hogy az a típusú pártfegyelem, ami mondjuk egy ilyen hierarchikus pártnál kell, megjelenik, az nem feltétlenül jellemző az RMDS-re, hogy... Tehát, hogy minden esetben fentről teljesen leig le tudják a véleményüket nyomni, de hogy alapvetően egy csomó kérdésben azért nem hiszem, hogy olyan nagyon, tehát hogy egy ilyen esetben nem nagyon van mozgástér, azt hiszem, tehát hogy itt mindenki tudja, hogy merre van az előre magától is, de...
Hát láttunk itt más pártkísérleteket korábban, még akkor is, hogyha ezek egy része menedzseretnek tekinthető.
Igen, tehát még az RMDS-re visszatérve, tehát én ezt úgy látom, én is úgy látom, hogy igenis, meg nem is, tehát úgy látom, hogy ez egy ilyen többszintű klienteláris alapon működő hálózat, meg egy ilyen klikkeknek a rendszere, de ebben van szerintem egy egyértelmű hierarchia, mert hogy úgy történik, hogyha mondjuk nem tudom, egy regionális érdekcsoport be akar menni az RMDS-be, vagy egy helyi érdekcsoport politikai kapcsolódásra akar szert tenni a Székelyföldön, akkor erre most már csak az RMDS-en keresztül van lehetősége. Azt is elmondanám, hogy az egy nagyon fontos adat szerintem, hogy a székelyföldi falusi jellegű települések 74%-ában az önkormányzati választáson csak egy párt tehát egy pártlista indult, és egy polgármester. Nyilván, hogyha itt nem tudom, egy RMDSZ politikus is itt ülne, akkor azt mondaná, hogy van előválasztás. Hát előválasztás van, amikor van, és van, amikor nincs. Tehát amikor az RMDSZ úgy akarja, akkor van előválasztás, meg ennek azért a feltétele
csak,
is.
Csak egy mondat erejéig szóljak közbe, tehát hogy ez tényes való, hogy ezt a típusú, tehát megvan ennek a hierarchiája, de alapvetően mondjuk egy helyi ügyben, hogy a helyi jelöltállításban nem fog beleszólni a központi RMDSZ, tehát hogy én erre értettem azt, hogy nincs egy ilyen lesugárzó hierarchia.
Igen, de ezzel teljesen egyetértek, de viszont ebben, hogyha egy ilyen klientelláris hálózatként fogjuk fel, akkor miután, tehát csak az RMDSZ-be tudnak bemenni jelenleg ezek a helyi érdekcsoportok, és hogyha pedig bementek az RMDSZ-be, akkor ennek a lobbizásnak vagy ennek a klientelláris érdekérvényesítésnek a csatornái azok elég egyértelműek. Tehát a polgármester kell menjen a megyei szervezethez, és a megyei szervezet pedig a központi szervezethez. Tehát, hogy ez nagyjából ez román források vonatkozásában így van. Talán a magyar források vonatkozásában helyenként ezt azért felülírja az a fajta lojalitás kompetíció, amiben versenyezteti Orbán helyenként az RMDSZ-en belüli szereplőket is, meg az RMDSZ-en kívüli szereplőket is. Tehát azzal egyetértek nyilván, tehát abban, hogy nem tudom én, Ozsdolán ki lesz a polgármester, azt nem kell, mert Unor dönti el, hanem nem tudom, Tamás Sándor.
Sőt, és nem is, tehát kerül is az.
Kerül, igen.
Jó, ezt azért akkor kihangosítottuk a magyar nézőknek, hogy ehhez képest.
Tehát nem olyan, mint a Fidesznek a választókerületi rendszere. Tehát, hogy ahhoz képest az egy lazább érdekszövetség.
Meghallották a kéréseteket, és Kovalcsik Tamás közben elkészítette a település szintű levontását a térképnek, hogy a nézőink ezt fogják látni, de mi ezt már megbeszéltük, és mivel a 11. órába járunk, és a YouTube csak 12 órás streamet enged, pedig hát a Partizán miatt ezt most már lehet, hogy minimum 24-re kéne majd emelni, ahogy itt haladunk a helyzetbe. Van még egy nagyon fontos aspektus, amit egy picit érintettünk. Tamás, te utaltál a társadalmi fragmentációnál arra, hogy az emberek a közösségi médiára szorulnak, tehát hogy ott tudják kiereszteni a véleményüket, főleg azokból az osztályokból, ahol nincs lehetőségük városi közösségekben részt venni. És a közösségi médiát ugye emlegettük eleve a nagy TikTok kampány miatt a Georgescu elnökjelöltség és elnöki választási forduló eltörlésénél. Van bármilyen más szerepe a közösségi médiának Romániában, mint amit mi innen Magyarországról látunk? Tehát kell ezt valamilyen más szemszögből elemeznünk még, mint ahogy hagyományosan szoktuk most a Trump kampánytól a Fidesz kampányig?
Hát nem feltétlenül, tehát talán az egy fontos adat, hogy azért mind a Facebook, mind a TikTok penetráció azért Romániában nagyon magas, tehát hogy a lakosság domináns része, tehát nagy része használja Facebookot, és a TikTok is nagyon feljövőbe volt, tehát hogy nem véletlen, hogy ezek a médiumokon megjelenik. De így a politikai informálódással kapcsolatban talán az, ami érdekes, hogy főleg itt az első forduló után februárban végeztünk egy ilyen kvalitatív felmérést, egy ilyen összehasonlító kontextusba téve, hogy Lengyelország, illetve Magyarországgal kapcsolatban, és az volt látható, hogy gyakorlatilag ténylegesen itt is teljes mértékben leuralja az embereknek a politikai tájékozódásukat is, tehát hogy a hagyományos média az gyakorlatilag már ebben nem létezik, és hogy az is látszik, hogy alapvetően egy minimális tudatossággal társul ez a dolog. Tehát hogy például nem biztos, hogy valaki tudja azt, hogy azt az információ, amit néz, az most a jelöltől jön direkt, vagy egy megszűrt valamilyen terméken keresztül, és hogy ez látja azt, hogy mekkora hangsúlyt fektetett például a Simeon kampányban, vagy akár minden jelölt ezekre a fórumokra, és hogy például Georgescu kizárólag csak ebbe kommunikál nem is a választóival, mert mit mondhattunk, a lakossággal. Tehát, hogy itt a Covid után az, ahogy felfutott, nagyjából Romániában hihetetlenül megnőtt ezeknek a közösségi médiáknak a használata, és hogy nagyon megrendült tehát a mainstream médiába vetett bizalom is emiatt, ez talán valamivel magasabban, mint máshol, és hogy ez úgy megnyitotta akár a különböző összeesküvés elméleteknek bejött, tehát a Covid esetében ez evidens volt, de az, hogy van egy ilyen alternatív igazságkeresés, amit az emberek itt találják meg, és ez nem feltétlenül, tehát bizonyos rétegekhez kötődik, hanem ez egy ilyen általános.
Tamás, mint szociológus, valamikor nézegettem eredményeket valamelyik uniós felmérés kapcsán Romániában is a digitális analfabetizmusról, meg funkcionális analfabetizmusról, és azért ezek elég magas számok voltak, ami meglepődtem, hogy még a fiatalok között is egyébként a digitális analfabéták száma meglehetősen magas volt az uniós átlaghoz képest is. Ami ugye azt jelenti, hogy használja a telefon, de valószínűleg csak valami játékban lépeget.
Én visszapasztalom ezt Tibornak, mert neki volt erre vonatkozó felmérése, tehát empirikus adatai
vannak erre Tibornak.
Mondjuk a teljes román társamra nincs, de feltételezhetjük, hogy itt ebben a magyarok nem különböznek a román. Tehát, hogy azt láttuk, hogy gyakorlatilag az internet használt, az a telefonnal jött be egy az egybe, tehát akkor az volt a nagy boom, és hogy alapvetően a digitális szolgáltatásoknak a használata az nagyon-nagyon alacsony. Tehát, hogy látjuk azt, hogy nem nagyon...
Tehát nem egy tudatos felhasználás történik, hanem van egy TikTok, meg még három applikáció, YouTube, gondolom.
De, ezért mondtam azt, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy honnan jön az információ például, tehát hogy görgetnek, vagy pörgetnek.
Nincsenek tisztában az, hogy egy algoritmus szolgálja ki,
Sincsenek tisztában, de nagyon sokan nem tudják megmondani például azt, hogy most az a videó, amit mondjuk teszem azt, Nikus Ordán beszél rajta, azt Nikus Ordántól jön, vagy egy médiaterméktől jön, vagy esetleg valahonnan ki van vágva, és át van keretezve.
Vagy ilyen erdélyi magyar példák, tehát engem tényleg nagyon megdöbbentett, amikor ezeket a kvalitatív interjúkat csináltam. Tehát erdélyi magyar választatók sokszor azt, tehát nem tudták azt sem, hogy akkor most ez egy magyarországi, vagy egy erdélyi médiatermék volt, amit ők megnéztek valamiről. Tehát egyszerűen tényleg, amit az algoritmus kiad, hogyha érdekes a kép, vagy érdekes a cím, akkor rákattint, elolvassa. De anélkül, hogy kategorizálná ilyen dolgokból, hogy akkor ez kormánypárti, nem kormánypárti, vagy szélsőséges esetben akár erdélyi, nem erdélyi, és akkor így az igazság annak, hogy ez mennyire hiteles, hát valami ilyen, helyenként ilyen dolgok jönnek elő, hogy az, ami így a valós, tehát hogy a látszat mögötti valóságot is megmutatja. Tehát, hogy így nekem tényleg, amikor ezeket a... Én annyira nem foglalkozom médiafogyasztással, de amikor ezeket a Tiborral a közös kutatásunkban ezeket a kvalitatív interjúkat megcsináltam, akkor azért nagyon mellbevágó, sokkoló volt számomra is.
És ez az igazságkeresés, tehát így idézőjelbe téve végül is, ez visszajött amúgy a román eset tanulmányba is, tehát a TikTok felhasználók esetében, illetve a másik, ami nagyon fontos, hogy abban a pillanatban, amikor mind folyamatosan távolodnak el egymástól, tehát az igazságok végül is, akkor nagyon nehéz ezt már úgy összerakni, és hogy sok esetben ez egy
szétfejlődő diskurzív
keretben egy ilyen nagyon redukcionista magyarázatokhoz megy vissza,
Na most mi is legyünk egy picit redukcionisták itt az adás végére, tehát hozzuk vissza a földre. Rengeteg jó metatémát érintettünk, nyilván mindegyikben lehetne veletek merülni, de nem maradt túl sok időnk hátra, tehát azt nézzük meg, hogy mi a következő néhány napnak a várható eseménye. Tehát, hogy ti mire számítotok, hogyha nyer Nikus Ordán, akkor hogy fog ez festeni? Lesz-e főpolgármester választás Bukarestben? Beiktatják? Vagy mit lesznek az első intézkedései? Lesz-e látogatása Székelyföldre? Vagy ilyen típusú intézkedésekben és politikai manőverekben hogy látjátok a következő egy-két hetet?
Hát így az egy-két hetet nem...
Nézhetünk egy-két hónapot.
Ez egy így... Tehát biztos, hogy kell legyen főpolgármester választás, tehát mikor írják ki, most én nem ismerem a törvényt feltétlenül, hogy ezt mikor kell megtenni. Tehát ami szerintem egy ilyen első lépés lesz ezután, az, hogy valami nagyon hamar kormányt kell csináljon, tehát amihoz le kell üljön a pártokkal, meg kell legyen a miniszterelnök jelölt, tehát hogy ezek a ezek lennének, lesznek az első dolgok. Én hogy így a székelyföldi látogatást azt őszintén nem látom, hogy ez megtörténjen, tehát hogy így én ilyen szemmel nem néztem a kampányt, de amúgy itt a mi között a videóban az is meglepett, hogy végülis tudom volt, hogy nem is mozdult ki Bukarestből sem, tehát akkor nem a Székelyföldre lesz az első látogatásom, majd hogy nem, ebben biztos vagyok. Tehát, hogy itt a kormányzásnak a kérdése lesz biztos az első, ami nem egy egyszerű képlet, tehát hogy jelenleg a szociáldemokraták nélkül nincs kormánytöbbség semmilyen formában, tehát ott valahogy ezt meg kell történjen, ez a kiegyezés, meg hogy kérdés, hogy ott a szociáldemokratákon belül kivel kell kiegyezni, ott nem követtem, hogy volt-e elnökválasztás már, mert hogy Márcsőd Csolákó nem csak a miniszterelnökségről, hanem pártelnökségről is lemondott, tehát hogy egy ilyen nagyon zavaros helyzetben fog ez történni.
Mennyiben stabilizálja majd a centrista oldalt, vagy pedig van-e makroni esélye kannibalizálni azt?
Hát szerintem van. Hát ezek az establishment pártokkal, hogy mi történik, hát én szerintem a PSD az egy nagyon, tehát nagyon-nagyon nehéz helyzetbe került, tehát körülbelül abban a helyzetben látom én, mint amiben 2006 és 2010 köré között került a Magyar Szocialista Párt. Tehát, hogy először programatikus szinten ürült ki, és nagyon nagy valószínűséggel el fog jönni a szervezeti leépülés is.
A Gyurcsány Ferenc lemondásához még 15 év eltelt.
Abszolút, tehát hogy lehet. Nincsen Gyurcsány Ferenc, igen. És nincsen, tehát gyakorlatilag nincsen olyan másodvonal beli vezető garnitúra, aki tovább tudna lépni ebbe a dologba. Ott van Viktor Ponta, de ő is, tehát ahelyett, hogy mondjuk tényleg egy baloldali üzenetet megpróbált volna megfogalmazni, és azzal nem tudom így pozicionálni magát valamerre, ahelyett ő is ezt a Make Romania Great Again piros sapkát tette fel, tehát hogy ez kevés ahhoz, hogy stabilizálni lehessen a pártot. Ezt szerintem tehát nem fogja kannibalizálni a szociáldemokrata pártot Nikus Ordán, mert hogy teljesen ellentétes szavazó rétegeket vonz, őket inkább szerintem a szélsőjobb fogja kannibalizálni, és szervezeti ereje szerintem ahhoz sem lesz neki, mind államelnöknek, hogy ezeket az agóniában lévő, én nem centristának, hanem neoliberális jobboldali pártoknak nevezném őket, tehát hogy őket kannibalizálná. A liberális párt esetében látok a legnagyobb esélyt arra, hogy legyen valami fajta irányváltás és valami fajta felépülés, ugyanis ott azért van egy nem erodálódott politikus a jelenlegi ügyvezető államfő személyében, de ő is gyakorlatilag ebbe a neoliberális, piacfundamentalista irányba fogja elvinni ezt a fajta, nem tudom én, centrumot, ahogy nevezed, és ugye a költségvetési hiánynak a megszüntetése, vagy a költségvetés stabilizálása lesz a fő kérdés, és gyakorlatilag itt a választási kampányban minden jelölt az megszorításokkal kampányolt azért.
Még egy dolgot tennék hozzá, tehát az is nagyon fontos, hogy Nikus Ordán úgy olyan szempontból is, hogy független jelölt volt, hogy gyakorlatilag neki a Mentsük meg Románia szövetséggel való viszonya az nagyon problematikus, tehát hogy ő az elmúlt mandátumában onnan kezdett el gravitálni a liberális párt fele, tehát hogy valószínű, hogy neki a partnerei a liberális párt lesznek ebbe az egész képletben, nem a Mentsük meg Románia szövetség. És a másik nagy kérdés az velük kapcsolatban az, hogy azért volt már próbálkozás arra, hogy ezek a szereplők együtt kormányozzanak, mi nem volt túl sikeres, tehát hogy a Mentsük meg Románia és liberális kor, meg azt hiszem ott a szociáldemokraták is, nagy koalíció azért nem, tehát hogy nagyon rövid életű volt.
Igen.
Tehát hogy itt ilyen szempontból tényleg egy nagyon-nagyon sok ismeretlen van, de hogy ez az első lépés, amit meg kell mindenképpen tenni.
Tehát abban szerintem, tehát nincsen sem elképzelés, sem szándék szerintem ezekben az establishment pártokban, hogy valamilyen formában elkezdjenek abba az irányba dolgozni, hogy ezek a társadalmi problémák, tehát amik még egyszer ilyen identitáspolitikai alapú, tehát ez a kizárás, román politikai közösségből való szimbolikus kizárás, illetve elosztási egyenlőség, felelőtlenségek, hogy ezekkel történjen valami. Tehát ezt továbbra sem látom, azokat a szándékokat és azokat a politikai erőket, amik ezekkel megpróbálnak valamit kezdeni. Úgyhogy itt, nem tudom, tehát az elkövetkezendőkben az a feladat, hogy ezzel a fajta neoliberális mainstream-mel szemben kell akkor valamit felépíteni. Arra való tekintettel is, hogy a fasiszta veszély az azért nem múlt el, tehát most elnapolódott ez a dolog, de hát ez azért egy áttörésszerű eredmény attól függetlenül, hogy most megúszta a román liberális demokráciának az intézményrendszere ezt a sokkot.
Hát még talán annyit, hogy azért azt is meg kell nézni, hogy mi fog történni ezen az oldalon, mert hogy a Giorgio Simeonnak a pozíciója az nem volt a legerősebb a választások előtt, tehát most mégis hozott egy 40%-ot ebben a fordulóban, de hogy az nem biztos, hogy az elveszett választás az azért segíti, hogy akkor befejeződjön ennek a frakciónak az összeállása. Tehát azért mégis továbbra is három párt van ezen az oldalon, továbbra is a Georgescu, aki egy messianisztikus szerepbe jelent meg, ő kívül van ezen az egész rendszeren. Tehát, hogy azért a párt az a Simeoné jelenleg, és hogy ott is lehetnek még mozgások, tehát, hogy attól azért egyetértek, hogy ez 4 év múlva, vagy amikor a következő választáson, az nem lesz olyan sétagon.
De akár az is benne van, hogy kiürült, tehát hogy azért ilyen mindenféle ilyen alternatívák azért kiürültek, és azért, tehát annak ellenére, hogy itt majdnem született egy áttörésszerű eredmény, azért tényleg így nincs abban a formában, mondjuk, hogyha a 2010-es Orbánhoz, vagy akár a 2006-os Orbáni dologhoz hasonlítjuk, akkor nincs meg az a fajta hátteretet, ami nem tudom én saját értelmiséget, hátországot jelentett volna. Tehát ez azért szerintem még nem annyira acélos, még a mai napig sem az AUR esetében.
No, biztos, hogy erről is fogunk még beszélgetni veletek a jövőben. A ma esti szakértéseteket nagyon, nagyon köszönöm. Úgyhogy Kis Tamás szociológussal és Toró Tiborral beszélgettem, politológussal, mindketten Kolozsvárról érkeztetek hozzánk a Partizán stúdiójába, úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttetek. És még zárásnak azért ti is hallgassátok meg, hogy a legfrissebb eredmény kimutatás szerint 30 000 szavazat kell már csak Nikuszor Dánnak ahhoz, hogy meglegyen az 50% plusz egy szavazata, tehát hogy az az előny, ami már nem tud megfordulni, az keletkezzen nála, úgyhogy azt hiszem a műsort azzal tudjuk azért zárni, hogy Nikuszor Dán lesz Románia következő elnöke. Ez az erdélyi magyarságnak jó hír, Orbán Viktornak valószínűleg kevésbé jó hír a tihanyi beszéd után, a NATO-nak jó hír, hiszen ezzel marad egy atlanti bástya az Ukrajna támogató táborban, illetve az orosz agresszióval szembeni küzdelemben, és az Európai Uniónak sem rossz hír az, hogy egyébként egy alapvetően racionálisan gazdasági szempontokból közelítő érdemi főpolgármesteri tapasztalattal rendelkező emberrel számolhat a következő időben. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon izgalmas tanulság lesz, akkor is, amikor majd egy választási kampányt 2026-ban még közelebbről nézünk végig. Ezt már most sem nézzük nagyon távolról, hiszen látjuk azt, hogy a magyar kormányzat egy olyan törvénytervezetet nyújtott be, ami a szabad sajtó működését, a civilek működését, illetve a külföldi támogatást kapó szervezetekét nagyon meg kell nehezíteni. Úgyhogy kérjük is a nézőket, hogy majd mindenképpen támogassák a Partizán munkáját, azért is, hogy az ilyen és ehhez hasonló adások létre tudjanak jönni, és azért is, hogy tudjuk folytatni ezt a munkát pont abban a 2026-os évben, ami nagyon is kritikus lesz. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy az egész napos műsor folyamban velünk voltatok. Természetesen ezeket az adásokat felbontva is meg fogjátok tudni nézni. Nézzétek vissza, nagyon-nagyon sok érdekesség elhangzott a mai este folyamán, úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és kérjük tényleg az 1%-otokat is ajánljátok föl, ha megtehetitek a Partizán számára, illetve támogassátok az idei és a jövő évi működésünket is. Nagyon köszönöm, hogy velünk voltatok. Feledi Botond, a Partizán külpolitikai szakértője voltam. Együtt kísértük végig tehát a román és a lengyel elnökválasztás eddigi eredményeit. Köszönjük szépen a figyelmeteket. Sziasztok, jó éjszakát!